Ez itt a napvendég a Trend FM-en, és itt van velem Máriás Béla, Dr. Máriás, a Tudósok Zenekar alapító frontemberek, képzőművész. Tudsz még olyan festőművész mondani Magyarországról, aki hasonlóan gondolkodik, mint te, és mondjuk hasonló stílus csinál a képzőművészetben, mint te? Tehát aktuál politikai szereplőket ábrázol ironikus látásmóddal.
Hát biztos vannak, nem tudom, hogy nem tudnék most így hirtelen olyat mondani, aki kimondottan erre adta volna a fejét, a lelkét vagy a becsületét.
Világszerte?
Világszerte? Hát ilyen nincs, vagy ilyennel nem találkoztam. Az, hogy valaki konkrét politikai személyekkel foglalkozzon, azokat megidézze, ilyenek voltak persze, és vannak sokan. Az említett Andy Warhol is készített nagyszerű szitanyomatokat minden hírességről, legyen az politikus, énekes, sztár, és így tovább. Nagyon sok orosz vagy szovjet művész is foglalkozik például a társadalom, a marxizmus, a politika kérdéseivel is, fest Lenineket, Sztálinokat, és így tovább. Rauschenberg volt például még így a popártosok között olyan, aki nagyon sok konkrét személyes utalást, de nem egyáltalán nem annyira egyértelműeket, mint amilyeneket én használok, hanem egyfajta hírfolyam, egyfajta időfolyam hordalékának a részeként való megjelenítéseként mutatott fel Kennedy portrékat, vagy esetleg olyan híreket az újságokból, amelyek hát egy plusz dimenziót mutattak. Tehát ez a, mondjuk úgy, hogy kicsit popártos, kicsit népmesei, kicsit provokatív, kicsit anarchopunk, és így tovább mozaikszerű előadásmód, amivel én itt foglalkozom, ehhez én nem nagyon tudok pillanatnyilag hasonlót, de lehet, hogy van.
Most eszembe jutott egy ilyen vicces elnevezés, a popártnak a népmesei vonalát vizet tovább, ugye?
Abszolút, igen, abszolút. Igen.
Hát, mert szegény Warhol, ha ezt megérhette volna, ugye?
Hát Warhol, igen, hogyha megérhette volna, de érdekes, ugye, mekkora ugye az urbánus és a vidéki szembenállás, hogy tulajdonképpen ugyanarról képesek teljesen két különböző terminológiával beszélni, mert hát a pop art és úgymond a népművészet között nem volna olyan nagy különbség, mivel hát a popularitás, a népszerűség alapján öröklődik tovább, vagy él tovább a népművészet, és hát tulajdonképpen a populáris kultúrának is abszolút ez a lényeg eszenciája, tehát hogyha most egy kicsit bukolikus fogalmazást alkalmaztam, akkor ez egyfajta öniróniáként is értelmezhető.
Te magadban hogy éled meg a népi urbánus ellentétet? Feszít benned ezzel kapcsolatban valami?
Nem feszít bennem egyáltalán semmit. Én azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha mindenki megismeri mind a két kultúrát, akkor tud egyáltalában beszélni róluk. Hiteles népi kultúrát egyre nehezebb megismerni, de annak is nyilván van egy páratlan élményt nyújtó lehetősége, anyaga. Az új Néprajzi Múzeum az például ad lehetőséget arra, hogy ezt valamennyire meg lehessen élni, de hát nyilván egy lepukkadt falunak a kocsmájába bedőlő két részeg zenész talán még sokkal inkább képes valakinek a lelki közelébe elhozni az extázist, vagy a tüzet, amelyiket bátorkodtam itt, mint zenei identitást megjelölő szót használni. Hát az urbánus az meg mindenhol van. Tehát az 104%, a népi az pedig alapvetően leginkább gics formájában jut el hozzánk, mondjuk a 97%-ában.
Ugye az, hogy te viszonylag egyedi stílus csinálsz, ennek az eredménye az, hogy számos helyen lehet téged olvasni, hallani rólad, mainstream médiumok ugye tudósítanak, hogyha van egy kiállításod, ne adj Isten, kapcsolódik hozzá egy jobbfajta botrány, letakarják ugye a megnyitás napján, mert nem akarják, hogy az ott odaérkező politikusok lássák adott esetben, vagy betiltják, vagy nem tudom micsoda. Ezzel te foglalkozol, vagy régebben foglalkoztál azzal, hogy menedzsel magad, erre ugye visszautalok a korábbi beszélgetésünkre. Vagy most hogy néz ki ez a dolog, hogy ez mennyire megy nálad az önmenedzselés? Foglalkozol-e azzal, hogyha van egy megnyitás, kiállítás megnyitó, koncert, stb., akkor ezzel foglalkozol a média, vagy ez már nem érdekel?
Nézd, én már nagyon öreg vagyok, tehát én nekem már nincs ehhez lelki erőm. Régen se volt sok, de most meg egyáltalán nincs, hogy én önmenedzseléssel foglalkozzak, és valakit megkérjek, hogy ezt vagy azt írjon, vagy pályázatot beadjak, hogy egy múzeumba vagy egy galériába lehessen kiállításon, vagy beadjak egy képet, tehát ilyen nincs már biztos 20 éve. De tehát néha azért az emberek érdeklődnek a dolgaim iránt, meg néha adódnak botrányok. Amit említettél, az az egyik legfurcsább és legszimbolikusabb, amikor a Havana lakótelepen támadtak rá a műveimre, és kérték az eltakarásukat, de ez egyáltalán nem vicces, annak ellenére, hogy ezen mi nevetgélünk olykor, mert ez a tiltás, ez a kirekesztés, ez egy elementáris és borzasztó fontos dolog. Az, hogy én ki vagyok tiltva a magyar múzeumokból és a hivatalos kiállító helyekről, ez nem feltétlenül baj, de nem is egy kellemes érzés.
Én nem tudtam, hogy ki vagy tiltva.
Hát találkoztál már valahol kiállított alkotásommal?
Nem, de mondjuk annyit nem is járok. Ez az én szegénységi bizonyítványom igazából.
Nem. Tehát tulajdonképpen a politika olyan szinten átitatta mindezeknek a kiállító helyeknek egyáltalán a képzőművészet hivatalos nyilvánosságának a működését, hogy ott már ilyen hibákra nincs lehetőség vagy hely, tehát ott csak jól megrágott, megemésztett dolgok lehetnek, amelyekből elvtárs ugye nem lesz baj. De érdekes módon a Facebook, amelyik hát egy párhuzamos ilyen valóságként, vagy közösségi médiaként egy megjelenési lehetőséget biztosít, és biztosított számomra, tehát ők is már többször letiltottak. Hát most, hogy a kinek a hatására, és a kinek a feljelentése nyomán, ez is egy érdekes kérdés, de például az oldalamat megszüntették, aztán nagyon hosszú küzdelem árán végül visszaadták, most legutóbb két posztomat is letiltották, és figyelmeztettek, hogyha még egy ilyen történik, akkor ennyi, többé nem fogok tudni semmit oda se kitenni. Tehát, hogy azért mindenhol ott lakik ez a kis cenzor, mert nem csak a, mondjuk úgy a humor és a kriticizmusnak, vagy a játéknak a korlátait akarják önmagukba szabályozni, hanem mivel nyilván a pénz, ezzel összefüggnek ezek a dolgok, ezért inkább gyakorolnak öncenzúrát, és másoknak is a cenzúrázását is ezáltal, hogy egyfajta kompaktabb, konszolidáltabb közegként alkalmasabbak legyenek a hirdetési befektetések céljából.
Ez is mutatja, hogy mennyiféle különböző cenzúra létezik. Egyébként meg, hogyha ami a politikai oldalakat illeti, aztán mind a két, vagy nem tudom hány politikai oldalnak megadod a magáét.
Igen.
Tehát nincs az, hogy bal vagy jobb, hanem mindegyiket ironikus szemszögből ábrázolod, és oda pakolod, amit kell. Nem? Tehát ez...
Én úgy fogalmaznék, hogy nem politikai propagandát végzek a tevékenységem által bizonyos anyagi vagy szellemi megbízás vagy identitás folytán, hanem egyfajta kívülállóként rácsodálkozok háttértől, politikai és egyéb tartozásoktól függetlenül, és hát mindenkiről megpróbálok valamit mondani, és hát ez nem mindig annyira hálás, de remélem, hogy ezáltal tulajdonképpen egyfajta hitelességemet megőrzöm.
Amolyan kedves kézigránátként.
Igen. Ezek ilyen kedves, szeretett kézigránátok igazából.
Igen, igen. Amiből nem tudjuk, hogy mi jön ki, hogyha ledobod, de még magunk is
kis
gőzök, stb. Ilyen kis szeretett csomagok.
Aha. Igen, igen. Rózsaszín füst, egy kis zene, és néhány bibliai idézet.
Igen, és az akár így is lehet. Új inspirációk jönnek, amiről szintén beszéltük korábban, hogy az előbb azt mondtad, hogy te egy öreg ember vagy, ami nyilván nem igaz ebből a szempontból, de hogy eljutottál-e oda, hogy attól kezdesz félni, hogy megfásulsz, belefásulsz, és nem jönnek az új ötletek. És az új kézigránátok, azon inkább egy ilyen kézi fegyverré válnak.
Igen.
És még lehetne sorolni a szimbólumrendszer, de hát az sok időt elvenne a műsorból, úgyhogy...
Nem dobálom el a kézigránátokat, hanem elkezdem őket szépen belakozgatni, és egy kredencben szépen elhelyezni, és mutogatni a szomszédomnak. Bukowski írta le, hogyha levágnák a kezét, akkor a lábával írna. És valahogy azt hiszem, ezzel én is így vagyok, hogy igazából az, hogy olvasok, látok, hallok, ez kivált bennem inspirációként gondolatokat, és ezeket valahogy visszaadom, akár írásban, akár zenében, akár festményben, és maga ez a teremtés vagy alkotás a legjobb az egész dolgot illetően, úgyhogy nyilván mindig vannak új események körülöttünk, politikai, közösségi, művészeti, ilyen-olyan, ezek adnak lehetőséget új témák megszerzésére. Nyilván fönnáll az önismétlés veszélye is, az önparodizálás veszélye is, a túlkomolyság veszélye, és így tovább, de...
A túlkomolyság a te esetedben?
Hát például valaki túl komolyan veszi magát, és hát nem tudom én.
Ja, értem.
A lényeg az, hogy ez a bizonyos flow, nevezzük úgy, hogy az ember fölébred reggel, és egy kávé mellett elkezd valamit írogatni, úgy gondolom, hogy nagyjából ez az, ami számomra maga a művészet, tehát hogy hajnalban az agyam elkezd dolgozni, és valamit produkál mindazok a bevitt információk alapján, amiket hát kapott az előző nap során, és ebből valami előjön, akár szöveg, akár kép, és ez egy ilyen életforma, vagy egy életstílussá nőtte ki magát, úgyhogy én így élek, és ezt szeretem csinálni, hogyha érdekes, amit csinálok, és valaki érdeklődik iránt, annak nagyon örülök, hogyha nem, attól se fogok kiugrani az ablakon, hanem csinálom tovább.
De hát érdeklődnek.
Hát hála a jóságos jóistennek, Robikám.
Ugye? Először is itt vagy, másrészt meg az elmúlt másfél évben megszámlálni nem tudtam azt a sok cikket, ami veled foglalkozik.
Köszi, és most van még egy rossz hírem.
Parancsolj!
Ha megérem, akkor jövőre 60 éves leszek, és...
Mondom én, hogy nem vagy öreg.
Igen, hát nagyon kedves tőled. Úgyhogy, hát tervezünk egy nagyobb kiállítást, amelyik hát egy kicsit ilyen életmű, kis életmű kiállítás is volna egyben, és akkor ott így lenne egy áttekintése annak, amit hát az utóbbi mondjuk 4 évtizedben csináltam, alkottam, főleg képzőművészet, de hát egyben valamennyire dokumentumok, zenék és egyéb ügyek, írások bemutatásával is, valamint új művek bemutatásával, úgyhogy most pillanatnyilag elkezdtem ezzel foglalkozni, mert lenne egy új album is, abba azt meg tele kell írni hülyeséggel, tudod, hogy van, borzasztó feladatokat talál ki magának az ember a helyt, hogy pihenne.
Hát, igen. Igen. És hogyha ez megtörténik, akkor adományozod majd magadnak a művész címet? Végre.
Ez egy jó kérdés.
Lehet, gondolkodjunk el kicsit.
Jó, jó, jó. Lehet, hogy egy ilyen kis plecsnit valahol legyártatok magamnak, egy ilyen pár ezer forintos plecsnit, és akkor fölvarom ide az ingemre, és akkor majd úgy jövök, megyek, mint egy svejki portás művész, és nem veszem azt se olyan túl komolyan.
Bár ugye a svejkből tudjuk, hogy háborúk jönnek, mennek, a kis ember marad, ugye?
Igen, igen. Igen, mert valamit tud azért.
Aha.
Túlélni például.
Az manapság kincs?
Hát úgy gondolom, hogy kell hozzá türelem, bölcsesség, és óvatosság is, mert hát könnyen ki lehet esni az ablakon, könnyen fölmondanak a munkahelyen, és így tovább, könnyen elhagyják az embert, hallanak valamit róla, és elfordulnak tőle. Eléggé vadvilágban élünk.
Uh-huh. A mai világot nézve van okunk az optimizmusra? Te hogy látod? Te optimista vagy most, vagy inkább azt mondod, hogy hát ez egy kollapszus eleje, amiben vagyunk, mert sokan vélik így.
Nézd, mivel ingyenes az optimizmus, ezért abszolút optimista vagyok. Tehát volt már az emberiség ennél rosszabb, meg nehezebb helyzetben, amikor kihalt, vagy lemészárolták, stb. Tehát igen, mentálisan egy nagyon megzakkant, polarizált, félig meggyilkolt helyzetben vagyunk, de úgy gondolom, hogy mindenből van kiút, és gyógyulás, úgyhogy hát én ebben bizakodom.
Uh-huh. És akkor majd mindenki leveszi a polcra az ingyen optimizmus képet piros ajakkal.
Hát abszolút, vegye le, tehát fontos magunkkal foglalkoznunk, fontos magunkat a jókedv, az optimizmus irányába sarkalni, mert hát bármitől nagyon könnyen elveszíthetjük a kedvünket, a fejünket, és így tovább. Tehát, hogyha megpróbáljuk jól érezni magunkat, akkor már talán van is esélyünk arra, hogy akár megelégedjünk valamivel, és örüljünk valaminek, és akár eljussunk a nevetésig, mint egyfajta katarzisig a tulajdonképpen a földi létünk skáláját, szellemi skáláját illetően.
Művész úr, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.